Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Kaimánt fogni Brazíliában, ez tényleg egy olyan kaland, amelyet az ember soha életében nem felejt el. Jó magam, úgy fogtam a kaimánt, hogy a bal kezemet kinyújtottam és megfogtam, de igazából a száját azt már fogta egy derék indián, Pedro, így hívták a kísérőnket. Egyedül az anakondáktól félt ez az igen bátor indián, a kaimántól és az aligátortól egyáltalán nem. Ujjaim mutogatva azért felsorolta, hogy az anakondától is csak azért fél, mert egy kígyó már végzett a nagypapával, és egy másik pedig az unokaöcsivel, egy másik pedig a barátjával. Szerinte az aligátor még egy picit veszélyes, főleg, hogyha beugrik a csónakba. Persze nem azért, mert befizetett egy túrára, ellenben a csónak hullámai felverik a vizet, a halak idegesek és mozgékonyak lesznek, az aligátor pedig akkor támad, hogyha valami mozgás van. Üldözőbe veszi a halakat, mire azok a víz fölé ugrágatva menekülnek. Hogyha véletlenül valamelyik hal beugrik a csónakba, vagy pedig esetleg átugorja a csónakot, az aligátor utána veti magát. És egy 6-7 méteres aligátor egy 5 méteres csónakban az indiánok szerint sem jelent jót. Pedro azonban az aligátortól annyira nem fél, mert tudja, hogy az leküzdhető, a kaimántól pedig egyáltalán nem, és nekünk egy igazi csodát akar mutatni. Nagy kaimára vadászunk. Először is a zseblámpákkal pásztázzuk a folyó partjait. Ha a parton sárga színű szemek csillogását látjuk, akkor azok csak bogarak. Ha piros szempár csillog, az kaimán, azt meg lehet fogni. Ha a zöld szempár csillog, akkor az alig, hanem aligátor, úgyhogy akkor padlógáz. Vadul figyeljük a csillogásokat, majd végre piros. Pedro a vízi növények közé kormányozza a csónakot. Megáll, kiszáll a térdig érő vízben, mire valami egy óriási csap a csónak mellett. Megdermedünk. Ilyenkor jut eszembe az, amit mondott az anakondákról, hogy amikor valamire halásznak, vadásznak, vagy horgásznak az indiánok, na, akkor szokta általában az anakonda a balesetet okozni. Minden esetre elkezdtem gondolkodni gyorsan, hogy hogy megyünk majd haza vezető nélkül, aztán arra a következtetésre jutottam, hogy csak pirkaratig kibírjuk, akkor utána majd addig körözök a csónakkal, amíg tart a benzin, és valami csak lesz. Pedro minden esetre nem ideges. A sebesült hal vergődését és csapkodását utánozza a víz felszínénél a tenyerével. Aztán egyszer csak ugrik egyet, majd kiemelkedik a vízből, és a feje fölött behajít egy kaimánt a csónakba. A farkánál fogva elkapta a hüllőt. Gyorsan ráveti magát, nehogy az állat megkóstoljon minket, de a kaimán mozdulatlanná dermed. Lehet simogatni, vakargatni a fejét, mindent, amit az eszetlen turista kitalál. Végül Pedro visszaviszi a növények közé, és a szájával előre leteszi az állatot. Ekkor bírom nagyjából letenni a kamerát, eddig szinte mindent felvettem, minden a másodpercek tölt rész alatt történt. Úgy szintén a kaimán is egy másodperc alatt elszerelt, hihetetlen sebességgel, de úgy, hogy miután Pedro letette a szájával előre a növények között a kaimánt, várt néhány másodpercet az állat, majd hopp, elrohant, eltűnt. Impozáns volt a dolog, mondom Pedrónak, ő pedig reméli, mondta, hogy a borra valóban is meglátszik majd. Bár ezt is valamilyen furcsa kecsua spanyol keveréknyelven említette, de azért megértettem, mert gyorsan tanul az ember az Amazonasnál. Vannak az Amazonas környékén kalózok is, például hackerek, a világ egyik legveszedelmesebb számítógépes kalózának tartották például azt a brazil fiatalembert, aki a világ nagy bankjainak számítógépes rendszereit törte fel rendszeresen, és a Rio Negron, az Amazonas egyik mellékfolyóján hajókázott megállás nélkül. Egy laptop, egy napkollektor és egy műholdas mobiltelefon volt nála. A napkollektor adta az energiát a telefonnak és a mini számítógépnek, úgyhogy nem volt szüksége elektromos csatlakozóra vagy akkumulátorokra. A műholdas mobiltelefon segítségével internet kapcsolatot létesített, és a laptopot használva feltörte a bankok számítógépeit védő rendszereket, és utalásokat indított el más folyószámlákra. Persze a fiatalember mentségére szolgáljon, hogy a folyón cirkálva összecsalt pénzeket nem tartotta meg, hanem különböző brazil jótékonysági intézmények számláira utalta. A Rio Negron nem ő az egyetlen számítógépes kalóz. Az Amazonas mellékfolyóján úszó hajók nagyon sok törvényen kívülnek nyújtanak menedéket. Nem véletlen, hogy sokan ezt a módszert, ezt a helyet választják. A Rio Negro ugyanis azon kevés folyók közé tartozik a környéken, amelynek hideg a vize. Emiatt elkerülik a folyót a pirályák. Kevés az aligátor, és ritka a kaimán. Ami pedig még fontosabb, hogy ezen a részen alig van szúnyog, úgyhogy nincs sárgalázveszély, és egyéb fertőző betegségek sincsenek. Ráadásul a folyó vize iható, legalábbis az erős gyomrúaknak. A Rio Negro onnan kapta a nevét, hogy mivel hideg a víz, kristálytiszta és átlátszó, úgyhogy látni az alján a fekete iszapot. A környéken élő indián törzsek számára a legnagyobb kincs a mobiltelefon. Általában több családnak, néha az egész törzsnek egy mobiltelefonja van. Mivel az eldugott területeken gyakran nincs térerő, így ha kommunikálni szeretnének az indiánok, felírják kis szetvére az üzeneteket és a telefonszámot, mindenki összegyűjti a mondani valóját, majd a törzs kiválasztott tagja beül a csónakba, és addig evez, amíg olyan helyre nem ér, ahol már van térerő. Néha ez két napba is beletelik. Ezt követően fogja a cetliket a derék kiválasztott, és szép egymás után felhív mindenkit, akinek a törzs tagjai valamiféle üzenetet kívánnak átadni. Furcsa, de a kínai ipar már betört a brazíliai őserdőkbe is, ugyanis néhány törzsi viselet mellett általában ázsiai gyártású pólókat láttam, és ezeket használtak a különböző indián törzsek tagjai, még a tornacipőjükre is rá volt írva a Made in China, úgyhogy úgy tűnik, hogy Kína hatalma tényleg óriási, mert amellett, hogy különböző aligátorfog nyakláncot még hordott Pedro, mellette már nem mondom meg, hogy milyen cégnek a koppintott cipője volt a lábán, úgyhogy úgy tűnik az ázsiai tigrisek azok tényleg még az Amazonasban is villogtatják fogukat.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Persze az Amazonas mellett van még Brazíliában csodálatos vidék, rengeteg. Azt hiszem, hogy amit a turistáknak leginkább érdemes még megnézniük, az az Iguacu vizesések és az Iguacu környéke. Persze itt is fogadtunk kísérőt, Sancho vietnámi származású turista kísérő volt. Nem ez volt az eredeti neve, de elmondása szerint, mivel a vietnámi nevét senki nem tudná errefelé kiejteni, ezért Sancho-nak kezdte el hivatni magát. Sancho elmondta nekünk, hogy az Iguacu folyó egyáltalán nem veszélyes. Bátorítását követően nyugodt szívvel szálltunk be a csónakba, amellyel a vízesés szélére vittek minket. Alig telt el 3 perc, már is egy hatalmas kajmán mellett száguldottunk el. A vízen felfelé fordulva lebegett, ugyanis már döglött volt. Végül is igazat mondott Sancho, már nem volt veszélyes, alulról a ragadozó halak csipkedték a húsát. Túl sokáig nem tudtuk ezt figyelni, ugyanis az Iguacu vizesés közelében a folyónak olyan erős a sodrása, hogy muszáj kapaszkodni. A helybeliek pedig nem kímélik a turistákat. A csónaktúra alkalmával egészen a vizesés alá merészkednek, és mindenkit alaposan megfüröztenek. Olyan ez, minthogyha a fürdőkád teljes tartalma a nyakunkba zúdulna 1 másodperc alatt. A gumicsónakból szerencsére kifolyik a víz, a ruha pedig megszárad, hiszen 38 fok van. Az Iguacu a világ legfantasztikusabb vízesése. A Niagara ugyan nagyobb esésű, de korán sem ilyen szép. A Brazília, Argentina és Paraguay 3-as határ közelében fekvő természeti csoda lényegében egy vízesés rendszer. A brazíliai résznél félkör alakban ömlik le a víztömeg, az argentin terület pedig még csodálatosabb. Itt egy sziget nyugati oldalánál zúdul le az Iguacu folyó. Mindkét helyen szerveznek csónaktúrákat, ezeket nem szabad kihagyni. Brazíliában, a brazil részen van olyan hotel is, amelynek a szobái közül jó néhány pont a vízesésre néz, itt érdemes szállást foglalni. Az argentin résznél egyetlen szállodának adtak engedélyt a természetvédelmi területen belül építkezésre, úgyhogy itt túl szabad és túl nagy verseny nincs. Argentina igencsak fejlesztette a turista paradicsomokat. Az Iguacu környékét például úgy alakították ki, hogy egyre több helyre lehet a fák közé épített, messziről alig látszó emelvényeken, hidacskákon eljutni. A vízesés fölé is felmászhatunk, de oldalról is megnézhetjük a csodát. Akár egy fél napig is el lehet kalandozni az argentin oldal magaslati sétányain. A természetvédelmi terület bejáratától kisvasút viszi az érdeklődőket a vízesések közelébe, itt kezdődik azután az emelvényrendszer. Az Iguacu lényegében a dzsungel közepén található, úgyhogy őserdő néző túrákat is szerveznek a helybeliek. A különleges növények fák közül néhányról hosszú percekig tudnak mesélni a kísérők, a szerencsésebbek pedig pumát is láthatnak. A dzsungelben rengeteg jaguár is él, de azok csak éjszaka szoktak vadászni. Emiatt nagyon sok helyen táblák figyelmeztetik a vendégeket, és az autósokat is persze a jaguár veszélyre, hiszen hogyha valaki kiszáll a kocsiból és élelmiszer van nála, akkor könnyen ő is táplálékká válhat.